Folytatódik az aréna, stúdióban Dénes Ferenc sportközgazdász. Milyen volt a magyar sport 2017-es éve?
Az ilyen fele más, mert rendeztünk egy csodálatos úszó világbajnokságot 2017-ben. Folytatódott az a típusú sportfejlesztés, aminek keretében megújul a magyar infrastruktúra, sportinfrastruktúra. Sokan sportolnak, jóval többen, mint az elmúlt, mondjuk egy évtizeddel korábban. És vannak részsikerek különféle sportágakban, csapat szinten, tehát például most a Sopron sokkal jobban, a női kosárlabdában sokkal jobban megy, mint tavaly, és így tovább. Ez az egyik fele. A másik fele, és nyilván nehéz nem ebben kezdeni, ugye a magyar labdarúgás továbbra sem tud elmozdulni igazából az egyetlen franciaországi EB szereplésen túl, arról a holtpontról, ahol most már évtizede vagy évtizedek óta van. A Videoton Bordeaux elleni sikere azt felcsillantott a reményt, hogy hát ha most, aztán jött megint szembe a gyors vonat. De hát ugye beszélhetünk a női kézilabdáról is, ami hát azért nem egészen ugyanolyan, mint egyrészt ugye megnyertük a Bajnokok Ligáját, hurrá, hurrá, másrészt ugye 15-ek lettünk a világversenyen, a női csapataink az EHF kupában nem tudtak kvalifikálni, miközben Győr és a Ferencváros Európa két meghatározó csapata.
A Bajnokok Ligájában ezek az együttesek sikeresek évek.
Így van. Tehát ezzel mondom, hogy nagyon ellentmondásos.
Tegyük hozzá sok légióssal. Győröt kifejezetten sok a légiós.
Jó, ugye ez megint nagyon kicsit visszavezet minket az előző beszélgetéshez. Volt egy nagyon érdekes interjú, egy cikk egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, nem is tudom, már a Veszprémi kézilabdáról a Magyar Narancs című újságban, ahol a szurkolók elmondták, hogy nekik tulajdonképpen mindegy, hogy ki a tulajdonos, és tulajdonképpen mindegy, hogy magyar vagy veszprémi, vagy külföldi, vagy magyar, veszprémi, vagy budapesti játszik, mindaddig a pillanatig, amíg az a csoda Veszprémben, amit csoda jelen van. És azt gondolom, hogy minden, nem a veszprémi szurkolók egyedi különlegesen minden szurkoló valamilyen módon hasonlóképpen gondolkodik, különösen ott, ahol mondom, még egyszer mondom, az a típusú lokális tradícióban, mármint az, hogy csak kizárólag veszprémiekből álljon, azért nem túl erős. Az építők az ugye megvan, tehát a hagyományos név megvan, van identitástudata a szurkolótábornak, de az a tudat, hogy itt Európa, sőt a világ egyik legjobb férfi kézilabda csapatát lehet hétről hétre látni Veszprémben, azért az felülírja azt, hogy most azt kezdjük el keresni, hogy na és akkor most a Serdülő 2-ből hányan kerültek fel.
Ugye ugyanez igaz női vonalon a győri együttesre is, amely az elmúlt években sikerre halmozott és bajnokok ligájákat nyert. Ugyanakkor ezzel együtt is az látszik, hogy az olimpiai jelenlét is veszélybe került, és ugye kézilabdában nem is volt például 2016-ban, és egyelőre azzal együtt, hogy sikeresek a klubcsapatok, nem feltétlenül látszik az a tendencia, hogy ez a nemzeti válogatottakra hogyan hat, már pedig a magyar sport egészét meghatározza, hogy a világversenyeken hogyan szerepel a magyar válogatott, akár az ön által is említett németországi női kézilabda VB-n, és hogy egyáltalán ott van-e Rióban, ott lesz-e Tokióban.
Ez egy nagyon-nagyon komoly ellentmondás, ami azt mutatja, hogy tulajdonképpen is merre is akarunk, merre is toljuk a magyar sport szekerét, vagy merre, mi a víziónk, hogy hova fogunk tartani. Ugyanis az a típusú nagyon tradicionális szemlélet, amelyet piramisernek szoktunk mondani, tehát sok gyerek, kiválasztás, és aztán a csúcson megjelenik a jó csapat, vagy jó csapatok a bajnokságban, a sok jó csapat bajnokságából pedig kitermelődik az a világverő válogatott, ez már régen nem működik. Nem tudom, hogy valaha működött-e. Erős kétségeim vannak, de régen talán voltak erre nagyobb esélyek. Manapság nem így működik, egyszerűen nem így működik a sport. Jól mondta. Tehát például Veszprém Győr azért tud erős lenni, mert a világ legjobb gyűjtjük. Szerintem most már a vízilabdában is a világ legjobb gyűjtjük össze, és idézőjelbe verhetetlenek vagyunk. A vízilabda az egy külön csoda Magyarországon, az is van, a magyar sportban mindig is külön krekeszbe tartom a vízilabdát, egy nagyon sajátos kulturális képződmény, mert ott még meg tudjuk azt csinálni, hogy miközben a világ legjobb csapatai is vagy játszanak a magyar ligában, akközben van egy nagyon erős válogatottunk is, bár most már nem verhetetlen, mint a korábbi évtizedekben, de nagyon erős, a világ top 3-as csapatai közé tartozunk, mind a női, mind a férfi válogatottunk. Kézilabdában ez látszik, nem így van. Tehát a kézilabdában már azért sokkal, valószínűleg sokkal több pénz van, meg sokkal népszerűbb Európában. Ott már csak a világ legjobbjaival tudsz versenyben maradni klubszinten, ez ők már viszont nem feltétlenül magyarok, hanem külföldiek is, és nagyon érdekes vita zajlódott a magyar sajtóban erről, hogy vajon a külföldiek erősítik vagy gyengítik a magyar kézilabdát. Én azt gondolom, hogy én inkább azt a vélemény felé hajlok, hogy inkább erősítik, ha jól gazdálkodunk ezzel.
Mekkora az egyéni sportok szerepe így a 2010-es évek végéhez közeledve itthon, illetve külföldön? Mert ugye a beszélgetés eddigi részében szinte csak a csapatsportágakról volt szó, holott azért, hogyha arra gondolunk, hogy ki Magyarországon jelenleg a legnépszerűbb, legsikeresebb sportoló, akkor az úszóhosszú Katinkát kell említenünk.
Az egyik egész biztosan, mert azért azt gondolom, hogy azért van egy, akármennyire nem tetszik, de a futballnak van egy sajátos kultúrája, amely azért...
Tehát hosszú Katinkánál több követője nincsen egyetlen magyar labdarúgónak sem itthon? Mondjuk a közösségi médiában, hogyha ez a siker egyik mércéje.
Ez a siker biztos, hogy az egyik mércéje, és ha ezzel megyek, akkor biztos, hogy ha azt mondjuk, hogy a kocsmák népe miről beszél, akkor az meg egy másik mutató, és azért az is fontos, hogy a közbeszéd miről szól, de ebben igaza van, tehát korábbi évtizedekhez képest egészen biztosan, hogy nem csak egy egyszerű úszóról beszélünk, vagy sikeres úszóról, hiszen ilyen tömegével volt a magyar sportban, hála Istennek, hanem egy jelenségről, egy modern professzionális sportról és a mögötte lévő hátterűről, ez biztos, hogy ez egy fontos előremutató lépés. És ez tulajdonképpen, amiről beszélgetünk, a választ is adja, tehát hogyha vannak olyan személyiségek, akik médiaképesek, akik a közvélemény figyelmét felkeltik, hívják ezt Nadalnak, Federernek, Tiger Woodsnak, vagy Hosszú Katinkának, akkor tudnak sikeresek lenni, és tudnak nagyon is a közvélemény mindennapi beszéd részévé válni.
És ez mennyire váltható készpénzre vagy forintra?
Ebből a szempontból is nagyon példamutató Hosszú Katinka, mert Magyarországon van egy sportolónk, aki úgy tűnik, hogy azt a típusú sikert, amit ő elér, az készpénzé tudja váltani. És ez is megint, olvasok ilyet is, olyat is, meg morgást.
Nem mindenki egyértelműen lelkes ezt illetően.
Mert ugye nekünk ez, még nem vagyunk ez a polgári sporteszményben, hogy ilyen, a tűzszekerektől, hogy futunk, és akkor a jobbik nyer, és akkor gratulálunk. De manapság már ez szép, oké, de már a valóság nem egészen így működik. Nyerni kell, hosszúkatunk nyerni, de ezt a nyereményt, ezt a tudást, ezt a sport sikert, teljesítményt készpénzé kell tudni váltani. Ez egy másik műfaj, ez egy másik munka, ez egy másik foglalkozás.
De dolgoznak ebben is viszonylag sokan szakemberek már a magyar sportban, igen, tehát nem igen. Csak Hosszú Katinkának van meg a magas stábja, még hogyha az övé is talán a legszélesebb, legkidolgozottabb.
Azért az látszik, hogy egy amerikai fér van, aki nem csak ez nem értek, a felkészítésben segít, de én azt gondolom, azt látom, hogy az a típusú márkázás, ami Katinka körül van, az az Iron Lady, mint márka név megjelenése itt-ott, a közösségi médiák kezelése, és tudom, hogy mögötte is csapat, ez volt, tanítványaim is dolgoznak ebbe a csapatban, tehát csapatot épít, nem csak arra szánt pénz, hogy úszodát bérelje, ja, azt a magyar állam béreli neki, hanem erre is költ, hogy a marketingre embereket alkalmazzon és építsen, ez megint előremutató és jó.
Mennyire rontja a brandet az, hogyha nem minden áll össze, akár amit említett, hogy bizonyos körökben féltékenyek erre, vagy nem nézik jó szemmel, hogy egy egyéni sportoló ilyen összegeket tud szerezni a nevével és a teljesítményével, illetve a felépített brenddel. És hogyha vannak olyan dolgok, amelyek mondjuk a sajtóban néhány havonta megjelennek, hogy az edző férj éppen hogyan viselkedik, hogyan nem szimpatikus bizonyos közegben.
Amíg nyer Katinka, ezt tudják kezelni.
Az az első?
Én azt gondolom, igen, tehát a márka legerősebb rész az, hogy nyer. És ha úgy tudom, tehát csúcson hagyja abba, tehát nyerő emberként hagyja abba, nem sorozatos vereségek révén, akkor én azt gondolom, hogy amikor a polgári életében is, mint vállalkozó is ezt tudja transformálni. Ha rendszeresen kikap, akkor megkopik ez a típusú tudás. Szerintem egy egyéni sportolónál ez nagyon-nagyon erős, hogy nyernie kell.
Ez egyébként ugye azért is érdekes, mert akárhogy is majdnem minden sportolónál a 30-as évei bizonyos szakaszában hosszú Katinka még nem tart itt, eljön vagy eljöhet az az időszak, amikor egyszer csak beszakadnak, vagy szépen lassan hanyatlanak az eredmények. Ezt nem lehet elkerülni igazából. És van olyan sportoló, aki mondjuk azt azzal kezeli, hogy gyermeket vállal, van pedig olyan, aki annak ellenére kitart a sport mellett, hogy már kevésbé sikeres. Gondolhatunk olyanokra, akik korábban voltak kétszeres, háromszoros olimpiai bajnokok. Most is azok persze, csak ugye az elmúlt években már nem az ő sikereikről szól ez az a sportág. Ez rombolja a márkaértéket annyira, hogy feletteti a korábbi sikerek egy részét?
Részben igen, és ezért nagyon-nagyon fontos, és szintén a 2017-es év jelenségeinkhez tartozik, nem véletlenül említettem Federer nevét, a teniszezőjét, aki Grand Slameket tudott nyerni. Tehát, és
azt mondja, hosszú évek kihagyása után.
Hosszú évek kihagyása
után. Már legalábbis Grand Slamet nem nyert, mert ott volt az élvonalban.
Csodálatos emléke, és egyszer csak ott állsz, és nézed, hogy ez nem igaz. De tudom mondani, és azért Magyarországon ennek is van szubkultúrája, az amerikai futball, ami egy gyilkos sportág, ikonikus alakját úgy hívják, hogy Tom Brady, aki szintén 40-hez közeledik, és ugye ilyenkor már az ember az öreg otthonok prospektusait szokta lapozgatni, és ehhez képest ez az ember pedig versenyben van az MVP, tehát a legjobb játékos címén, most ő kapja, teljesen mindegy, a csapata ott van a rájátszásban, ismét bajnok esélyes, mondom, egy olyan ember, akit 40 vagy 39-40 évesen vezet egy játékos. Tehát részben ez megváltozóban van, és ezek nagyon-nagyon tudják, azért ilyen értelemben ez egy kockázat, de akár erősíteni is tudják a márkát, ha ilyen időskorban azt mondják, hogy nem csak múltja van ennek az embernek, de nézd meg, 40 éves korában is megmutatta a fiataloknak.
Mennyit változott egyébként egy sportoló szerepe az elmúlt években? Példakép, pénztermelő eszköz, marketing eszköz, vagy pedig éppen a rajongásnak a fő tárgya?
Mindez együtt, tehát ilyen értelemben. Ugye Magyarországon, ha már hosszú Katingát említettük, jól látható, hogy a két legnagyobb sztárunk most nem megbántva ezt a nagyszerű sportágat, ugye Egerszegi Krisztina és Dalnyi Tamás volt, és mennyire mások voltak ők sportolóként. Jó, nyilván nosztalgiázom is, mert én kicsivel fiatalabb voltam, amikor ők nyerték halomra az aranyérmeket, de őket a nagyon kedvenceként ismertük. Tehát ránéztünk, és azt mondtuk, hogy de szép, de aranyos. És elfelejtettük. Ahogy nyert, már egy hónap múlva nem emlékeztünk. Hosszú Katinkát nem felejtjük el. Igen, hú, hát a férje kiabált. Mindig ott van valami. Mindig ott van, mindig hír van róluk. Facebookon ott vannak, és több százezer követővel nagyon tudatosan kezelve a dolgot. Magyarán azt akarom elmondani, hogy most már ez a világ, a show business, a szórakoztatóipar nem engedi meg azt, hogy csak nyerjél idéző. Az csak egy szükséges, de nem elégséges feltétel ahhoz, hogy sztár legyél.
Nagyon röviden és zárójelben azt tegyük hozzá, egy némi változás azért volt ebben az elmúlt hetekben, de erről a bulvársajtó kellőképpen részletesen cikkezik, és ez nem az Inforádió műsorának a tárgya. Annyiból talán érdekes lehet, hogyha beüt egy krak, nem tudjuk, hogy ez a gyakorlatban megtörtént vagy sem, akkor ezt hogyan lehet kezelni egy olyan sportolónál, aki gyakorlatilag mindig a kirakatban van, aki korábban mondjuk másfél hónappal ezelőttig mindig a férjével közös posztokat tett ki. Ez mennyire koptathatja meg? Vagy hogyha majd beüt egy váratlan vereség? Egy-egy ilyen krízis helyzet hogyan kezelhető, és mennyire váltható ez akár az előnyére, hogy sportgazdaságilag a bevételeivel ne szenvedjen csorbát?
A krízis menedzsmentnek ez egy önálló, nem azt mondom, hogy tudományok, de egy önálló fejezete a menedzsmentnek. Szerint, ahogy én eddig láttam, a Tusup házaspárt elég jól csinálták, tehát valószínűleg erre is megvannak azok a klasszikus eszközei. És ahogy mondja, benne van az a típusú lehetőség is, hogy egy nagy kibékülés, egy romantikus nagy történet azért ez erősíteni és dobni tudja. Nem jellemző, hogy a sikerek csúcsán szakítani ezek a álompárok.
Nem tudjuk, mi történt, tegyük hozzá, tehát csak feltételezések
van. És nem is akarnék ebbe belemenni, mert tényleg nem tudom az információt, meg ez a bulvár részhez azt mondom, nem az én műfajom, tehát ebben vannak jobbak nálam, akik ezt tudják elemezni, de az, hogy önmagában erről beszélünk hosszú percek óta, azért az jellemző megint, hogy tehát van megint valami történik körülöttük, ami húzza a nevüket, ami bedobja a nevüket, amiről megint szóval pedig ugye most volt az EB, tehát akár arról is lehetne beszélni, de most másról beszélünk. Sokkal inkább például a nőket érdeklő, a pletykák iránt érdeklő férfi hallgatók számára sokkal érdekesebb.
Ez a téma pedig azért is érdekes, mert a magyar sport jelenlegi legsikeresebb olimpikonja Kozák Danuta pedig, ha nem is elzárkózik a nyilvánosságtól, semmiképpen nem keresi azt. Hogyan lehet piacképessé tenni egy olyan versenyzőt, aki a saját sportágában egy ikon, az elmúlt években mindent megnyert, gyakorlatilag amikor elindult, nagyon kevés versenyszámot, azok is általában perifériális versenyszámok voltak leszámítva, mindig győzni tudott, de egy visszahúzódó személyiség, aki nem szívesen ad interjút, és nem akar a reflektor középpontjában, nem akar reflektorfényben lenni az érdeklődés középpontjában, hanem el van azzal, hogy éli a saját életét, született egy kislánya fél éve, jövőre vissza szeretne térni, egy 2008-as sikerre pályázik már, és nem azt keresi, hogy állandóan mondjuk interjút adjon, vagy a közösségi médiában posztoljon.
Nagyon nehéz, hogy válaszoljak a kérdésre, őt piacképessé tenni, és akkor azt gondolom megfelelőképpen eufemizáltam a dolgot, mert azt igyekezném elkerülni, hogy lehetetlen. Ez egy szórakoztató ipar, tehát ez a show business blog.
Introvertáltságra nem lehet építeni?
Hogy is mondjam, hírek kellenek, tehát jelen kell lenni a közbeszédben, és megint mondok egy nagyon csúnyát, amit ugye még mindig nem szívesen hall a közvélemény, de hát az a kérdés, hogyan lehet ebből pénzt csinálni? Tehát pénzt jelen kell lenni, kell mindig valami érdekesség, ami eladja azokat a termékeket, amelyet az endorsementben, tehát a sportoló saját személyes szponzorációjában jelen van, eladja a sportágat, eladja azokat az ő támogatói szponzorálásait. Persze tudom, hogy a magyar kajakkenu, mint az egész magyar sport nemem, piaci alapon működik, tehát az állam tolja bele a pénzt, de tehát, hogy is mondjam, azért a reflexeink nem nagyon változtak ettől függetlenül. Tehát, ha ő nyerni, újra nyerni fog Tokióban, ott fogunk állni, és zakogni, meg sírni, örülni fogunk neki, és büszkék leszünk rá. És akkor ezzel mondom, és nagyon legyen világosan hallgatózom a hangomból, hogy itt egyáltalán nem rossz indulat, vagy bármi beszél belőlem. Elfelejtjük. És ez a legrosszabb, ami történhet a szórakoztatóiparban egy szereplővel, ha elfelejtik. Tehát mindig örülünk, és egy hónap múlva már, ja persze, hát ő is nyert, most már emlékszem tényleg, ő nagyszerű sportoló. És újra jönnek azok a nevek, akik kevésbé nyertesek, de valamiért többet tudnak adni ehhez a színházhoz.
Tegyük hozzá azt is, hogy akár ebből a sportágból is említhetnénk neveket, akik rendkívül népszerűek, vagy népszerűek voltak bizonyos időszakban, mondjuk a 2010-es évek elején Kovács Katalin, Janis Natasa, vagy akár, hogyha a vízilabdázók közül néhányat említünk a háromszoros olimpiai bajnokok közül, tehát Hosszú Katinka előtt is megvoltak a magyar olimpiai sportok ikonjai is.
Abszolút, de akkor beszéljünk egy a vízilabdázókról. Tehát a vízilabda az nem egy globális sportág, viszonylag szűk körrel, de a magyar kultúrában szerintem az egyetlen olyan sportág, amit valóban kulturális élményként van jelen. Furcsa, hogy például jégkorong is hasonló ebben a dologban, de nem akarok ebbe belemenni. De nézze meg a vízilabdázókat. Én most a férfi vízilabdázókról beszélek elsősorban. Nagyon jó testalkatúak, jól beszélnek, nagyon jó megjelenések, és nagyon sok reklámfilmben látjuk őket, a feleségükkel adott esetben különféle jól megszerkesztett dramaturgiák megszerkesztett szituációs játékban, és emlékszünk rá, és ott vannak, és vannak. Tehát ha ezt nem csinálod, akkor bármilyen sikeres vagy, akkor lehetsz nagymama kedvence, és benn leszel a magyar panteonban, csak nem leszel az a sztár, aki nagyon-nagyon sok pénzt tud keresni.
Január a nemzetközi futballban az átigazolásoké. Az elmúlt időszak tendenciái alapján mire számít ez a mostani téli átigazolási időszak? Mekkora dobásokat hozhat, és milyen összegek foroghatnak a piacon?
Könnyen lehet, hogy felrobban a piac.
Nem is kell a nyárig várni?
Nem. Ez egy új jel. Tehát hipotézisként megfogalmazható, hogy benne van most a kalapban, hogy a 2017-es téli átigazolásnál is nagyobb biznisz lesz. Ugye a 2017-es téli átigazolást a kínai piac fúzta, mert a Kínában a téli, az európai téli átigazolás, a nyári átigazolás, és onnan jöttek a nagy összegek. Viszont most azt látszik, hogy az angol futballbajnokságban rendkívül kiélezett a helyzet a City mögött. Tehát egy 4-5 csapat késhegyig menő harcot vív, és közülük valószínűleg kettő ki fog pottyadni a zsíros bödömből, vagy a körhintából, ugye.
Mert az előző évben csak egy pottyant ki az Arsenal, igen. De a papírforma alapján akár kettő is, akár sőt, kettős. A kettő a valószínűbb általában, menteni lehet az Európa Ligával.
De már az Arsenalnál is az a igaz, amit mondani fogok, az, hogy ahhoz, hogy ebbe a versenyfutásban valós eséllyel legyél ott és legyél az élen. Most még egyszer mondom, a City utánról beszélünk, a Manchester City utánról beszélünk, mert azt már az mindenki csak és ahogy játszanak, tehát az most emberi számítás szerint behúzhatatlan, ahhoz neked csapat kell. És az első napokban felrobbantotta a bankot ugye a Liverpool, ugye a tegnapi
Van Dijk leigazolásával.
December végi hír arról, hogy védőt, nem is a név önmagában érdekes, hanem egy védőt igazolt decemberben a Liverpool akkora, hajszál pontosan akkora összegért, amekkorát a Manchester United kiadott az első számú csatáráért nyáron. Tehát ezt azt tudni kell majdnem, hogy egy a kettő szokott lenni az arány.
Bár a világ egyik legjobb védőjéről van szó, aki hosszú húzavona után távozhat a Southamptontól.
És ugye érdemes José Mourinho-ra figyelni, és azt mondja, hogy bizony ez lesz a tendencia, hogy most már olyan, tehát, és ez egyértelműen a Neymar mozgattam. A lehetőséget az angol futballban jelenlévő televíziós pénz, és az angol futball iránti óriási kereslet alapozza meg, hogy ekkora pénzek foroghatnak. Egy. Másik oldalról viszont azok az állami pénzek, amiről beszélgetésünk elején már szót váltottunk. Az, hogy ténylegesen ez realizálódik, ez pedig a Neymar átigazolása Barcelonából Párizsba 2017 nyarán, ami olyan mértékben, egyszerűen megváltoztatta az összegeket, megváltoztatta a viszonyokat, és azt jósol, nem én jósom, tehát elég nyilvánvalónak látszik, és mindenki ezt mondja, hogy irdatlanul fel fognak menni az árak. Kiélezett verseny, nagyon szükség van a játékosokra, télen sokkal, tehát felárért lehet csak játékosokat venni, és könnyen benne van, hogy itt olyan pénzek fognak megfordulni, amikről korábban sosem láttunk.
Beszélt a műsorban többször is az e-sportról, és gyakorlatilag arról, hogy ez 2017-ben áttört. Mekkora potenciál van ebben, és miről szól? Kérem, mondja ezt azoknak a hallgatóknak, akik kevésbé ismerik ezt a szegmest.
Egy nagyon összetett jelenségről van szó. Szűken arról van szó, hogy ugye videójátékok versenyszerű megjelenítése és különféle versenyek kiszervezése. Látszólag ugye Magyarországon van ez a közhangulat, hogy a gyerek nyomkodják a mobiljukat, meg nyomkodják a számítógép billentyűt, nem sportolnak, stb. Azt nem vettük észre, korábban mondja ezt, hogy ez olyan tömegével történt, és olyan értékes, a marketing szempontja olyan értékes fogyaszt, vagy potenciális közönség csinálta ezt, ami megteremtette a saját bizniszét. Ennek az egyik biznisze nyilvánvalóan a szoftvergyártók, számítógépi, mobil szoftvergyártók egyik. Másik oldala az kifejezetten az eseményszervezők, hiszen különösen Ázsiában nagyon-nagyon népszerű, tehát olyan szépen rendezvényként is népszerű, több tízezres csarnokokban tudnak videójáték versenyeket rendezni, és most jön a harmadik láb, hogy a sport pedig azt fedezte fel, hogy ha ő nem akar lemaradni, hiszen a népszerű videójátékok között azért vannak olyanok, amelyek kifejezetten a sporthoz kapcsolódók, például a FIFA játék, ami konkrét labdarúgás, golfozni lehet, és így nem ragozom. Ha ezt ebből kimarad, akkor mellette tulajdonképpen egy versenytársat szerez magának. Ezért azt csinálja a sportszféra, minden sportág, minden liga, hogy rá telepszik és igyekszik maga alá húzni az e-sportot, ami azt jelenti, hogy ezeket a videójátékokat most már akár olyan klasszikus amerikai ligák, mint az NBA, vagy az NFL, vagy az NHL saját maga menedzseli, és a csapatok létrehoznak videójátékos csapatokat, és az a furcsa, hogy miközben a pályán az NBA kosarasai harcolnak egymással, egy másik teremben, nem kisebb teremben most már, pedig ugyanezt lejátszák videójátékon keresztül.
Akit egyébként a téma jobban érdekel, itthon lesz például egy V4-es e-sport rendezvény 2018 márciusában, amelynek Cseh László olimpiai ezüstérmes úszó az arca. Meglátjuk, hogy ez mennyit fejlődik majd összességében, mire számít, miről szól majd a 2018-as év a sportban.
Ugye alapvetően a futballvilágbajnokságról, és ez megint azt kérek mindenki, nem csak az én értékítéletem, hogy a futball a globális sportág, tehát ez fogja húzni. A téli olimpia egy másik szegmens, de egy nagyon érdekes. Egyébként furcsa mód ez az orosz ügy, amiről beszéltünk, ez szerintem egy kicsit megdobja a nézettséget, meg érdekessé tesz, hogy akkor most akkor mi is fog történni. És harmadrészt pedig azt gondolom, hogy a labdarúgás piaca az egy őrült piaccá válik, átigazolás és pénzösszegekben. Negyedikben pedig azt gondolom, hogy tovább fog történni ez az e-sport, ami azt gondolom, hogy Magyarországon is hála Istennek tért nyer, és hadd mondjam el itt, hogy nem csak mint sportként, hanem egy kormányzati stratégia részeként, hiszen készül a digitális sportstratégia Magyarországon, amiben úgy tűnik, hogy van szerencsém nekem is dolgozni, és ez egy olyan típusú sportfejlesztés, ami nagyon hiányzott a korábbi évtizedekben Magyarországon, de úgy tűnik, hogy 2018-tól kormányzat keményen beleáll.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szívesen.
Önök az elmúlt bő 50 percben Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. A műsor elkészítésében Szabó Gergő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Az arénát megnézhetik és meghallgathatják az Inforádió honlapján és YouTube csatornáján is. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.